Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy nem vagy néma, hanem számtalan módon üzensz nekünk, és értetjük a te szavadat. Köszönjük, hogy megnyitottad a fülünket. Most is arra kérünk téged, hogy hadd legyen nyitva a fülünk, szívünk, hogy befogadhassuk azt, amit te üzenni akarsz, és Kálmánért is imádkozunk. Köszönjük, hogy adtál neki üzenetet, add, hogy az teljesen gördülékenyen és értető módon át tudja adni nekünk. Kérünk, hogy áld meg így az ő szolgálatát, a te szent lelkeddel kent fölőt. Amen.
Kicsi hidratálás, nagyon jó. Jó reggelt. Jó reggelt mindenkinek. És hát köszönöm azt, hogy imádkoztál, értem, Máté, szükségem van rá, egy jól ismert történetet szeretnék ma elétek hozni. Két fiú testvér és az apjuk történetét. A Bibliában olvashatunk róla, Lukács evangéliumában. Jézus mesélte el ezt a hallgatóinak, akiket farizósoknak hívnak ők, mint tudjátok, a zsidó vallási népvezetői voltak. A történet így szól. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent. Elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egy polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kélve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat. De te... sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amiről ma szó lesz, az... ennek a történetnek két felvonása. Majd aztán megnézzünk két utat a tékozláshoz, ami megjelenik ebben a történetben, és a végén két nagy kérdést fogunk föltenni, amiből remélem, hogy tanulhatunk majd. Hogy imádkozzam most. Drága Istenem, köszönjük neked azt, hogy te szólsz a te igéd által. Uram, szeretnénk kérni, hogy szólalj meg ma is rajtam keresztül. Istenem, add a szavakat a számba, adj bölcsességet mindnyájunkba. Adj halló füleket, Istenem, hogy a te igéd ne csak hallható legyen, de a szíveket átformáló is. Uram, erre kérlek Jézus nevében. Amen. Most kezdjük az első felvonással. Az első felvonás úgy kezdődik, hogy egy nap az ifjabb fiú elkérte az örökség rá első részét az apjától. Itt azonnal meg kell álljunk egy pillanatra, hiszen az eredeti hallgatóságnak ezt a kérdést biztosan meglepő volt hallani. Hiszen abban az időben az első szülött fiú mindig kétszer annyit kapott az örökségből, mint a többi gyermek. Emellett az örökség, mint általában is akkor járt a gyermekeknek, amikor az apa meghalt. Szóval furcsa volt a kérés. Ezzel a fiú azt fejezi ki az apja felé, hogy apám, nem kell csak a cuccod, de te nem kell lesz nekem. Amikor azt mondja, akarom a vagyont, akarom a státuszt, ami ezzel jár, és a vele járó hatalmat, a függetlenséget, de téged nem. Nekem te halott vagy. Ez hallatlan volt. De az apa reakciója is hallatlan volt a hallhatóság számára, hiszen ő odaadja az örökséget neki. Tehát ha belegondolunk, hogy akkoriban, ahogy ma sincs ez sok szempontból másképp, különösen akkor a Közel-Keleten egy ilyen kérésre, hát az apa valószínűleg elverte volna a fiát, és elűzte volna a háztól üres kézzel. Egy ilyen kérésre. De nem ez az apa. Ez az apa, ugye a vagyonra használt görög szó jelentése, az az, hogy életút, vagy az életet, ami az életet fenntartja. Más szóval, ahhoz, hogy az apa odaadja neki az örökséget, és szétossza közöttük, ahhoz valami nagyon komoly dolgot kellett csinálnia, ugyanis a vagyona a földje volt. Az örökséget csak a földje egy része eladásával tudta odaadni neki. Mivel abban az időben az embereknek a földje volt a mindene, ez jelentette a személyazonosságukat is. Ha elvesztetted a földed, akkor elvesztetted magadat. Ha elvesztetted a földed egy részét, akkor a közösségben való státuszodat vesztetted el. Mert az egyik jelentette a másikat. Szóval így a fiatalabb fiú kérése az, hogy az apja szakítsa szét az életét, a közösségben való státuszát adja fel, gyakorlatilag önmagát. Ő pedig megteszi. És megmarad számára a vagyon kétharmada. Ez fontos lesz később. A fiú pedig elmegy és elviszi a részét és elpocsékolja. Miután mindenét elveszti, és éhezik, amikor már disznók között van, rájön, hogy bolond volt, és tervet sző. A terve első része az, hogy egy jobb élet reményében hazamegy, és megvallja, hogy tévedett. A terve második része az, hogy hazamegy, és azt mondja az apjának, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Érdekes, hogy nem rabszolga státuszt kér az apjától, hanem béresi státuszt. Ugye a rabszolgák háznál laktak, az úr földjén dolgoztak akkoriban. De a béresek általában nem ott laktak, és fizetésért dolgoztak. Szóval a terve második része kezd alakulni. Azt gondolja, majd ő visszafizeti az apjának a tartozást, az elherdált vagyonért. Szóval a fiú tudja nagyon jól ebben a történetben, hogy egy közösségbe, melynek az erkölcsét beszennyezted, nem lehet csak úgy visszalépni. Ez nem ilyen egyszerű, egy egyszerű bocsánatkéréssel. Tudja, hogy kárpótolnia kell a közösséget az apja veszteségért. Szóval azt mondja az apjának, hogy nem akarom, nem érdemlem a fiúság státuszát, tehát fiad vagyok, voltam, de már nem az vagyok. Vissza akarom vásárolni magam ebbe a státuszba. Neked akarok dolgozni. Úgy jön haza, hogy igazából még nem talált rá a bűnbánatra, hiszen maga akarta kifizetni az adósságát. És amikor jön haza, és már közel jár, az apja meglátja őt a távolból. Na most, ha te lennél az apa, mit gondolnál ilyenkor? Na, megjött a mi haszna, fiú. Na, erre mit tud mondani? Erre az elpocsékolt X időre. Ajánlom, hogy ezt jól megmagyarázza. Hát remélem, hogy nagyon megbánta, és ha nagyon megalázkodik, talán akkor visszafogadom, de azért ez nem lesz egyszerű. Hát ez az apa, amikor meglátja a fiút, megszánja, és elé fut. A föld ura szokatlan módon, képzeljétek el, ugye akkor hosszú ruhákat viseltek, ahhoz, hogy futni tudjon valaki benne, föl kellett húzza. Ruháját felemelve, kilátszó csupasz lábbal és ágyékkötővel kellett rohannia végig az úton. Érzelmi tartását teljesen elveszítve, csak fut, és a fia nyakába borul, és megcsókolja. A fia belekezd helyreállítási tervébe, de az apja hallani sem akar róla. Azt mondja a szolgáknak, hozzátok ki a hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Ugye a gyűrű, családi pecsétgyűrű. Akkoriban ezzel írtak alá dokumentumokat. Családtagi státuszt jelképez. A fiú testvére, hogy visszavásárolja magát, a fiú tervére, bocsánat, hogy visszavásárolja magát, az apjának a válasza az, hogy nem. Nem hagyja. Azt mondja, visszafogadlak, tisztán kegyelemből, megbocsátok neked. És ezt megpecsételik egy nagy lakomával. Itt fellélegzünk, mintha véget érne a történet, minden visszatért volna megfelelő kerékvágásba. A fiatal fiú hazatalált, visszatért, és a család újra egyesült. Nem igazán. Van még egy szereplő ebben a történetben, akivel nem találkoztunk. Valaki, aki még nem tudja, hogy ez az elveszett testvér megtaláltatott. Valójában nem is az első felvonása van vége ezzel a történetnek, sőt, nem is az a lényege. Ugyanis, ha emlékszünk arra, kiknek mondja Jézus ezt a történetet, akkor rájövünk, hogy mi lehet a célja vele. Ugye az eredeti hallgatók nem örömkönnyekkel hallgatták ezt a történetet, hanem elképedéssel. Számukra ez egy botrányos történet. Nevetséges. Jézus célja nem az, hogy egy szentimentális üzenetet mondjon el rajta keresztül, hogy Isten elfogad minket úgy, ahogy vagyunk. Cserébe azt mondja ezzel Jézus, hogy minden, amit eddig hallottál, vagy tudni véltél arról, hogy hogyan közeledj Istenhez, az helytelen. A második felvonásban folytatódik a történet, amelyben új konfliktus jön elő. Az idősebb fiú a földeken dolgozott, és ahogy hazatért, zenét és táncot hall. Ezért fog egy szolgát, és megkérdezi, hogy mi van. A testvéred hazajött, és az abátok leölette a hízott borjút, hogy megünnepelje őt. Az idősebb fiú nagyon mérges lesz, és azt olvassuk, hogy nem akar bemenni a lakomára. Na most rajta a sor, hogy a családi egységet és a család becsületét ostromolja. Azzal, hogy nem megy be a lakomára, azt jelenti ki, hogy ő bár örökös, nem akar ugyanabba a családba tartozni, mint a testvére. Az apjának kell kijönnie hozzá a buliból, hogy kérlelje ő, de ő keményen szól hozzá. Nem apjaként kezeli vagy tiszteli, hanem azt mondja, látod, régóta jó vagyok, engedelmesen szolgállak, és amikor pedig megjött ez a te fiad, aki paráznákkal tékozolt el vagyonodat, levágottad neki a hízott borjút. Különösen dühös az ünnepség költsége miatt. Abban az időben a hús drága volt, végtére is egy különleges ingyenség volt, ingyencfalatnak számított. És a hízott borjú kiemelkedően drága volt, melyet a legkülönlegesebb alkalmakkor vágtak le, és nem is kis ünnepségekre, hiszen általában sokakat etettek meg vele. Tehát az, hogy levágatta az apa a hízott borjút, az azt jelképezi, hogy azt jelenti, hogy az egész környék ott volt ezen a drága bulin. Szóval akkor mi is a fontos az idősebb fiú számára ezen a ponton? Az apja cuccai. Az apja vagyona, a lakoma költsége, a hízott borjú. Az apja dolgai, de nem az apja szíve. Emlékeztet ez valakire ebben a történetben? A kisebbik fiúra, igaz? Hiszen amikor kérleli, ezt mondja, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd, ezt mondja neki az apja. És ez szó szerint igaz, mert a megmaradt kétharmad örökség, ugye ami most a 100% az örökségnek, az az idősebbé. Minden. De az idősebb fiú most már nem azt látja, hogy újra Most már csak azt látja, hogy újra visszafogadta az apa a kisebbik fiút fiaként. És így az öröksége megint kevesebb lett annak egy harmadával. A veszteséget látja. Hogy az apa szó szerint az ő költségére rendezte meg ezt a lakomát a testvérének. És ebben a pillanatban, amikor az van bennünk, hogy mit fog reagálni az apja kérlelésére, ez a fiú, az idősebb, mit reagál, mit mond, összejön-e végre a család, vége a példázatnak. Miért van ez a cliffhanger? Mi a célja Jézusnak ezen a ponton? Nos, az első felvonásban a bűnnek és az élet elpocsékolásának egy klasszikus képét kapjuk. Igen, a fiatal fiú vérig sérti az apját, elmegy, kicsapongó módon él, mélyebbre jut, végül a posványban köt ki, a disznók között. Igen, önző és lázadó. Ez bűn. De a második felvonás végére Jézus megfordítja az egész asztalt. Itt van két fiú, egy jó és egy rossz. De mind a ketten elidegenedtek az apjuktól. Rájövünk arra, hogy mind a kettejüket az apa vagyona érdekelte igazán. De nem az apával való kapcsolatuk. Mind a ketten kihasználták az apát arra, hogy megkapják, amit igazán akartak. Ami vagyon és státusz. Csupán az egyik ezt úgy akart elérni, hogy kirívóan rossz útra tért, a másik pedig úgy, hogy nagyon jó és engedelmes próbált lenni az apjának. Az idősebb azt mondja, azért nem megy be a lakomára, mert soha nem szegtem meg a parancsodat. Ami tehát visszatartja az apjától, az nem a kirívó bűn, hanem a jóság, az önigazoltsága. Az ifjabb úgy akarta irányítani az apját és az apja vagyonát, hogy lelépett. Minden szabályt megszegett és tudatos engedetlenségben élt. Az idősebb úgy, hogy otthon maradt. Minden szabályt megtartott és engedelmeskedett. Jézus azt akarja mondani nekünk, hogy mind a kettő elveszett. Mind a kettő tékozló. Mind a kettőt csak önmaga érdekli. Mind a kettő elidegenedett az apától. Mind a kettő elidegenedett Istentől. Jézus szerint kétféle elveszettség létezik. Ugyanannyira menekülés Istentől az erkölcsösség és a vallásosság, mint az erkölcstelenség és a vallástalanság. Van, aki a szívem én azt mondja, keményen próbálkozom, engedelmes leszek, gyakorlom a vallást, például imádkozom, de ezért te tartozol nekem, Isten, azzal, hogy válaszolj az imáimra. Hogy egy viszonylag jó életet adj nekem. És az én életem végén a mennybe menjek. Ha ezt látod a szívedben, akkor Jézus csupán egy jó példa számodra. Egy főnök, de nem megváltó. Te a saját megváltód akarsz lenni. És az erkölcs, a vallás számodra eszközök arra, hogy megkapd Istentől, amit igazán akarsz. És amit igazán akarsz, az nem Isten maga. Az idősebb testvérek engedelmesek, hogy megkapják Istentől, amit akarnak. És ha nem kapják meg, akkor nagyon mérgesek lesznek. Szóval itt a parabola vége a legmeglepőbb. Az ifjabb elment, elpazarolta mindenét, hazajött, bűnbánatot tartott, megalázta magát, és bár nem volt teljes a bűnfelismerés benne, mégis megbocsátott neki. Az apja bement a lakomájára vele. De az idősebb, a jó ember, aki minden erkölcsi szabályt betartott, amennyire tudjuk, a történet végéig még mindig elveszett. Mi történik itt? Legtöbben azt gondoljuk, hogy a világnak és Istennek jó emberekre van szüksége. Erről szól a kereszténység, hogy jóvá tegyen minket Isten. De ez a történet azt mutatja, hogy a világnak és Istennek nem jó emberekre van elsősorban szüksége, hanem új emberekre. Átformált, megváltozott emberek kellenek neki. Azt gondolnánk, hogy a jók megmenekülnek, és a rosszak elvesznek. De Jézus azt mondja, hogy mind elvesztek, és bár a felszínen különböznek, hogy hogy élik ezt meg, a mélyén igazából ugyanolyanok. Azt gondoljuk, hogy a megváltáshoz az kell, hogy megvalljuk a bűneinket, és elforduljunk tőlük. Jézus azt mutatja nekünk, hogy meg kell vallanunk, és el kell fordulnunk még attól a mélyen meghúzódó októl is, ami miatt valaha jót tettünk. Hogy mondjam ezt még egyszer? Jézus azt mutatja nekünk, hogy meg kell vallanunk, és el kell fordulnunk még attól a mélyen meghúzódó októl is, ami valaha a jó cselekvésére indított minket. Alapvetően kétféle úton próbálkozunk Istenhez, Istenre kapcsolódni, vagy a világot jobbá tenni. Az egyik az önfelfedezés útja, a másik az erkölcsi konformitás útja. Az önfelfedezés arról szól, hogy úgy élek, ahogy én jónak látom. Én mondom meg, mi a jó, én határozom meg, mi a rossz számomra. Felfedezem a valós énemet. Az erkölcsi konformitás útja az úgy néz ki, hogy jó leszek, keményen próbálkozok, az erkölcsi szabályoknak megfelelek. Na most mind a kettő szerint az ő életmódjuk az, ahogy mindenkinek igazából élnie kellene. És mindkettő szerint az ő útjuk teszi majd a világot jobbá, és igazából boldogabbá. Jézus szerint viszont mindkettő út téves. És mindkettő út az élet elvesztegetéséhez és eltilkozlásához vezet. Végérvényesen. Jézus szerint mindkettő út az atyától való elidegenedéshez vezet. És Jézus azért nem szeretné, vagyis nem fejezi be a parabolát, ezt a példabeszédet számunkra, mert szeretné, ha összevetnénk a két testvért. Szeretné, ha látnánk magunkat ebben a történetben. Szeretné, ha felismernénk azt, ami hiányzik. Az otthont és az életet jelentő kapcsolat az atyánkkal. Nos, eddig tartott a történet. De most tegyünk fel két kérdést. Az első kérdés akkor, hogy hogyan jöhetünk haza, ha ez a helyzet. Először is, hogy az apa kiment mind a két fiúhoz és kezdeményezett feléjük, az egyiknél ugye csókkal, a másiknál kérleléssel. Fel kell ismerjük, hogy ha Isten nem kezdeményez felénk, akkor soha nem jutunk haza. Másodszor is meg kell tanulnunk megvallani nem csak a bűnünket, hanem a bűn mögötti bűnt is. Nem csak a bűnt, de még a saját igazságosságunkat is, és azt, amit mi jónak tartunk. Ha megtesszük, rájöhetünk, hogy most Istenben kezdtünk bízni. Önmagunk helyett. Harmadszor meg kell törjön minket a hazatérésünk ára. Ebben a történetben, Lukács 15-ben, ahogy az ott lévők hallgatják Jézust, valójában ez a történet egy sorozatnak az utolsó története. Először hallanak egy történetet az elveszett bárányról, aki után, ugye 100 báránya van egy pásztornak, elvesz az egyik, és a pásztor elmegy az egy után, és ott hagyja a 99-et, hogy megkeresse azt az egy elveszettet. Majd hallanak egy történetet egy elveszett érméről, amelyet a tulajdonosa, miután nagy takarítást végez a házban, megtalál, és örömében bulizni hívja a barátait. Ez a harmadik történet a sorozatban, de itt senki nem megy el az elveszett fiú után. Senki nem keresi meg. Miért? Mert Jézus azt akarja, hogy tegyük fel a kérdést, hogy kinek kellett volna utána mennie. Kinek a dolga lett volna? Nos, azt gondolnánk az apának. Nem, az idősebb fiúnak. Azért kapta az örökség kétharmadát abban a korban az idősebbik fiú, az első szülött, mert az ő felelőssége és dolga volt, hogy egyben tartsa a családot és a birtokot. És egy jó testvér a történetben elment volna az öccse után. Időt, pénzt és energiát nem kímélve. Felkutatta volna az életéért is akár. És amikor az apa ingyen kegyelemből visszafogadta a tékozló fiát, ezt valójában nagy áron tehette csak meg. Mivel mindene az idősebb fiáé volt, ugye az, ahogy beszéltünk róla, csak az ő kárán tehette ezt meg. De nekünk szükségünk van egy igazi nagy testvérre. Ha Isten haza akar hozni minket kegyelméből, az csak egy nagy testvér kárára teheti meg. Ez az igazi nagy testvér Jézus Krisztus. aki engedelmes volt az atyának, eljött utánunk, hogy hazavigyen minket saját kárán. Minden az övé volt, de ő nem hízott borjút kapott, hanem ecetet. Nem gyűrűt az ujjára, hanem tövis koronát a fejére. Nem adtak rá szét ruhát, hanem letépték róla azt is, amilyen volt. Nem sarut kapott a lábára, hanem szegeket a lábába és a kezébe. Meghalt a kereszten, hogy te és én hazatérhessünk az atyához. Értünk tette, hogy megkaphassuk azt a fogadtatást, amit sohasem érdemeltünk ki. Az életét adta, hogy nekünk életünk lehessen és hazatérhessünk. Ő az egyetlen módja annak, hogy az életünk végérvényesen ne egy elpocsékolt, eltékozolt élet legyen, hanem egy megmentett, céltudatos élet, hogy azt szerint éljünk, amire teremtve lettünk. És ha már ismerjük az igazi nagy testvért, meg kell lássuk azt is, hogy szükségünk van arra, hogy mi is hasonlókká váljunk az igazi nagy testvérhez. Ez sem kicsi kihívás. Ez a misszió alapja. Hogy utána menjünk testvéreinknek, azoknak, akik elpocsékolják életüket, akik elhagyják szüleiket, családjaikat, gyermekeiket, felelősségeket, posztjaikat. Saját költségünkre, saját kárunkra. Mennünk kell utánuk, ha kell. Ha már megtalált minket Jézus, az igazi nagy testvér, akkor ő tesz képessé arra, hogy mi is ilyen nagy testvérekké váljunk mások számára. De van még egy kérdésünk. És ez az, hogy hogyan éljünk otthon. Hát ez egy kicsit komplexebb kérdés. Sokkal több istenismeretet és önismeretet igényel. A két fiú történetében azt is megláthatjuk, hogy óriási probléma számunkra, Krisztusban hívők számára az énközpontúság. Valóságos akadály abban, hogy Istenben, mint apukánkban bízzunk, és hogy teljesen megtapasztalhassuk szeretetét és életünkre vonatkozó tervét. Az énközpontúság az Istennel való kapcsolatunkra és emberi kapcsolatainkra egyaránt hat. Az énközpontúság, vagy önfelfedezés, vagy erkölcsi konformitás, ugye, ahogy az előbb taglaltuk, és ennek útjai millió módon fülön csíphetőek az életünkben. Leginkább úgy érzem, ezt is az emberi kapcsolatainkon keresztül érthetjük meg. Például, amikor egy érzelmileg megsebzett emberrel beszélsz. Azt mondhatom, hogy mindnyájan érzelmileg sebzettek vagyunk, valamilyen szinten, de most extrém példákra gondolok. Akkor ebből tanulhatunk, ezekben is megfigyelhetjük azt, hogy hogyan működik a szív. Például az én szüleim, az én gyerekkoromban eléggé szabados életet éltek. Ami abban az időben édesanyám oldalán inkább alkoholfüggőséghez vezetett, édesapám oldalán szerencsejátékfüggőséghez és egyéb játékfüggőségekhez. De ahhoz is, hogy például sokszor napközben és esténként is rendszeresen ment nálunk pornográf tartalom a tévében. Amihez én is hozzáfértem. Következményként megjelent a szorongás, a szégyenkeltés, a bizalmatlanság, a harag, a düh és a verbális és fizikai abúzus a családunkban. Tudom, hogy vannak extrémebb példák is, mint az enyém, de azért így felnőni sem egy leányálom. Én tiniként menekültem otthonról, mint a tékozló. Megfigyeltem azt, hogy amikor olyan emberekkel beszélgetek, akiknek valami vagy valaki ilyen komolyabb érzelmi vagy lelki sérülést okozott, akik elnyomás alatt vagy félelem alatt éltek hosszú ideig, akikkel jogtalanul bántak, vagy rendszeresen visszaéltek velük. Egy dolog mindig jellemzőbb rájuk, mint az átlagra. Az, hogy ezek az emberek szinte mindig rettentően énközpontúak. Vagyis annyira csak a saját problémáik körül forognak, hogy a körülöttük lévő emberekre szinte nem is tudnak figyelni. Illetve ha mégis érdekli őket valaki más, az általában azért van, mert ezáltal is a saját szükségleteiket akarják betölteni. Igazából a másik ember szükségleteire nem tudnak reagálni, nem érdekli őket. A sérült embereket tehát általában nem foglalkoztatja a körülöttük lévő világ. Teljesen saját maguk körül forognak, más emberek szükségleteire pedig nem reagálnak. És képtelenek valaki más érdekeit a sajátjuk elé helyezni. Úgyhogy a nagy kérdés ilyenkor az, hogy mire van szüksége az ilyen embereknek? Nos, kétféle válasz létezik ebben is. Kétféle világnézet alapján. Az egyik fajta világnézet azt mondja, hogy az emberek alapvetően jók. Ezért, ha valaki mégis énközpontú, akkor az azért van, mert érzelmileg valamikor megsérült. A megoldás tehát az, hogy fejleszteni kell az önbizalmukat, meg kell próbálni megszüntetni a rajtuk lévő nyomást, meg kell tanítani őket, elfogadni magukat, és gondoskodni magukról. Ez a fajta nézet abból indul ki, hogy az énközpontúság nem természetes dolog az emberben, hanem mindig sérülés eredménye. Nagyon sok könyv szól erről manapság. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez egy ilyen, egyfajta modern vallási irányzattá vált. A másik irányzat, vagy másik világnézet szerint, ami a keresztény álláspont is, azt mondja, hogy a sérülés mindig súlyosbítja az énközpontúságot. Vagyis az énközpontúságunk már a sérülés előtt is megvolt. Ezért fontos, hogy nagyon gyengéden ugyan, de rámutassunk arra, hogy az énközpontúságunkat nem valaki más okozta, hanem az a valaki más csak súlyosbította. Ezért az énközpontúsággal kell valamit kezdeni bennünk. Máskülönben az egész életünkben szenvedni fogunk ettől. És nem csak mi, hanem mások is. Szóval, ha ez a két megközelítés létezik, alapvetően kétféle módon közelíthetjük meg az atyával való életet is. Próbáljuk követni ezt a folyamatot. Az egyik az, hogy úgy döntünk, hogy a bennünket ért veszteség, vagy sérelem, vagy hiány, az fontosabb, mint az, hogy én központú vagyok-e, vagy sem. Vagyis azt mondom, hogy Isten a testvérem, vagy a gyülekezet tartozik nekem. Ha nem segít, ha nem hozza helyre a dolgokat, és többé, és nem tölti be a szükségleteimet, akkor nem bízom benne. Ergo, ő a hunyó ebben a történetben. Ha Isten kimentene ebből és abból, ha megadná azt a munkát, ezt a társat, ezt a házat, vagy bármit, ha megválaszolná az imáimat, ha segítene nekem, akkor talán tudnék benne bízni. De ezzel a hozzáállással Jézus szerint elidegenedünk Istentől és másoktól is. Mert sokkal több sérülést okozunk magunknak, másoknak, és végérvényesen a magányba taszít minket. A másik megközelítés viszont az, hogy keresztényként úgy döntünk, és tudatosan úgy határozunk, hogy elfogadjuk, hogy önzőek vagyunk. Elfogadod, hogy önző vagy, és hogy a te önzőséged rosszabb, mint bárki másé. Vagyis a saját hibáidnak nagyobb jelentőséget tulajdonítasz, mint másokénak. És dolgozni kezdesz rajta. Úgy döntesz, hogy a saját önzőséged az igazi probléma a kapcsolataidban, és hogy mások szükségleteit fogod előtérbe helyezni. Amikor bármilyen kapcsolatra nézünk, és abban a kapcsolatban mindkét fél úgy látja, hogy az ő énközpontúsága az igazi probléma, akkor van egy kicsi esélye arra, hogy lépjenek a krisztusi önzetlenség irányába. A kereszténység szerint a Szentlélek az, aki munkálkodik bennünk. Ő munkálja bennünk az önzetlenséget. Ez egy ajándék, ez nem tőlünk van. Ez a fajta önzetlenség viszont nem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolsz magadról, hanem azt, hogy kevesebbet gondolsz magadra. Amikor leveszed a tekintetedet a saját magadról, saját fájdalmaidról, veszteségeidről, szükségleteidről, és az önsajnálat és az áldozati szerep helyett belátod, hogy az evangélium igazsága az, hogy Krisztusban már vigasztaláltál. Krisztusban már be vannak gyógyulva a sebeid. Krisztusban már be vannak töltve a szükségleteid. Benne már nem kell megfelelj másoknak. Benne nem kell a kritikákat támadásnak vedd. vagy akár mások kéréseit úgy vedd, mint elvárásokat. Akinek igazán a vérében van az evangélium, az képes kimondani azt, hogy életében és kapcsolataiban a saját énközpontusága az igazi probléma. És Istennel is. Ez az igazi problémánk sokszor. És így vele karöltve dolgozni kezdünk rajta. Miért? Nos, mert az evangélium szeretetteljes igazsága az, testvérek, hogy gonoszabb vagy, mint legdurvább rémálmaidban gondolnád. Ugyanakkor van valaki, aki jobban elfogad, és önzetlenebbül szeret téged, mint legszebb álmodban képzelhetted volna. A kettő együtt az evangélium üzenete. Mindkettőt meg kell értenünk, és mindkettőt el kell hinnünk, el kell fogadnunk. Kedves testvéreim, az énközpontúságnak tehát két megnyilvánulása van. Amikor túl sokra tartjuk magunkat, és büszkén azt érezzük, nagyszerűek vagyunk, és emiatt jobbnak gondoljuk másoknál magunkat. Vagy amikor túl kevésnek tartjuk magunkat, és úgy érezzük, borzasztóak vagyunk, és emiatt sajnáltatjuk magunkat. Mindkettő hozzáállás azt jelenti, hogy magunk körül forgunk. Akár felemeled, akár lealacsonyítod magad, és mindkettő lehetetlenné teszi, hogy felszabadult örömmel élj és szolgálj mások felé. De a jó hír az az, hogy a kereszt előtt mind a két hozzáállás darabokra hullik. Drága Istenünk, köszönjük neked az, hogy te jól ismered az emberi szívet. Ismered az, hogy mi van bennünk, mikor nézünk magunkra, és mikor nézünk rád. Uram, köszönjük az evangélium jó hírét. Köszönjük azt, hogy az evangélium azt jelenti, hogy mi bűnösek vagyunk előtted, és szeretettek egyben. Köszönjük azt, hogy ez olyan felszabadító, amikor tisztán láthatjuk a valóságot, és elfogadhatjuk önmagunkat, hogy nem vagyunk tökéletesek, önmagunktól nem vagyunk jók se. Viszont általad, Krisztus, te felmagasztalsz minket, felemelsz minket. Köszönjük, hogy benned értéket kapunk, mert gyermekeiddé válunk, és te pedig apánká válsz. Dicsérünk téged azért, mert ilyen Istenünk vagy. Taníts minket, Istenem, arra, hogy nap mint nap tudjuk letenni az ént, és hogy meg tudjuk tenni azt, hogy elhagyjuk énközpontuságunkat, és levesszük a szemeinket magunkról, és felemeljük a szemünket rád. És rád tekintünk, és benned bízunk, és elfogadjuk azt, amit te mondasz rólunk, és nem azt, amit mi érzünk, mi gondolunk, vagy mások mondanak. Uram, taníts minket arra, hogy ne fuvalkodjunk fel, és büszkén álljunk hozzád, egy embertársainkhoz, testvéreinkhez. Taníts minket arra, hogy milyen az alázat, alázatban járni, alázatban élni előtted. Köszönjük Jézus nevében. Amen.